Gondolatkísérletünkben a fölhagyott város történetét követjük nyomon. Azt, hogy hogyan fejlődne Budapest az ember után.
Környezetünk, emlékeink, tárgyaink.
Majoros Gábor, parazitológus.
Alapvetően a paraziták ugyanolyanok, mint a többi élőlény, csak valamilyen módon szorosabban függenek a többi élőlénytől, mint az úgynevezett autozita szervezetek, amelyeket önellátónak mondunk, de hát ugye mi önellátó semmi. Parazita végül is vagy táplálékot, vagy valamilyen védelmet kap a gazdájától, rendszerint mindkettőt, és ez a kapcsolat kettőjük között mondhatjuk azt, hogy nagyon intim, ami abban nyilvánul meg, hogy egyik se tud igazán megszabadulni a másiktól, és előfordulhat az, hogy szinte egymásra vannak utalva. Ugye ez a bizonyos szimbiózis vagy mutualizmus is előfordulhat két élőlény kapcsolatába, de a parazitáknak általában azokat az élőlényeket tekintjük, amelyek bizonyos körülmények között valamilyen károsító hatást idéznek elő a gazdán. De hangsúlyozni kell, hogy a szabad természetes körülmények között ez a károsító hatás nagyon ritkán jelentkezik, inkább csak néhány egyedbe, viszont ugyanakkor a ember által létrehozott mesterséges környezetben, tehát például a mi kulturális világunkban, vagy állattartási körülményeink között sokkal károsabb folyamatok jöhetnek létre a paraziták vonatkozásában is, mint a szabad természetbe, mert ez a bizonyos, sokat emlegetett egyensúly felborul a gazda szervezet és a parazita között.
És mi történik akkor, hogyha tulajdonképpen eltűnik a gazda szervezet?
Ez egy érdekes kérdés, mert ha úgy mondom, hogy a gazda szervezet, első gondolat nyilvánvalóan az, hogy ez egy bizonyos fajt takar. De a paraziták általában több vasat tartanak a tűzbe, nagyon kevés olyan parazita van, amelyik egy gazda szervezethez szigorúan ragaszkodik, vagy ha van is ilyen, annak a legközelebbi rokona, ami hozzá rendkívül nagyon hasonló, az egy más gazda szervezetben él. Tehát nyilvánvalóan, hogy egy nagyon szoros parazita-gazda kapcsolat esetén, hogyha a gazda eltűnik egy adott élőhelyről, a parazita vele együtt pusztul el, de amennyiben mondjuk arra a területre ugyan a gazda ismét megjelenne, egészen biztos, hogy rokon paraziták benépesítenék ezt a gazdát elég gyorsan.
Ha feltesszük azt, hogy az ember tűnik el, attól függetlenül a környezetében élő paraziták, amik nem feltétlen a belső részeiben élnek, tehát külső paraziták, ők túlélhetik?
A parazitáknak a túlélése az rendkívül változatos. Tekintve, hogy a gazdával való találkozásuknak az esélye sokszor nagyon bizonytalan, és ritkán következik be ez a találkozás, ezért a parazitáknak sok túlélő képlete van. Vannak olyan paraziták, amelyeknek a petéje, vagy vannak olyanoknak, amelyek a lárvája évekig életképes a gazda jelenléte nélkül, mondjuk olyan közegbe, ahol nem szárad ki, vagy károsító anyagok nem érhetik, ugye ezeket a nedves, nyirkos zugokat szoktuk rendszerint megnevezni, és ebben nagyon hosszú ideig életképesek maradhatnak, hasonlóan mondjuk például, mint a spórás baktériumoknak a spórái. Ezért azt lehet mondani, hogy a gazda hiánya az meghatározza azt, hogy milyen időszakot veszek alapul. Például vannak olyan orsóférgek, amelyeknek a petéje akár 5-10 évig is életképes a gazda nélkül. Természetesen vannak olyan fajok, különösen egyébként a külső parazitákra, az ektoparazitákra jellemző ez, hogy azok néhány hónapon túl, vagy esetleg néhány héten túl nem tudnak megmaradni gazda nélkül.
Budapest ilyen szempontból milyen élőhely? Megfelelő egy ilyen inaktív életre?
Természetesen Budapest is, és minden város is. Ha most kifejezetten az embert vesszük alapul, akkor amikor az emberi parazitákat tekintjük, akkor lényegében az ember környezetében is nagyon sok olyan hely van, amelyikben túlélnek. Ez járványtani szempontból is izgalmas. Például, ha arra gondolok, hogy olyan paraziták, amelyek esetleg az állatról az emberre terjedhetnek, egy közönséges kertben, egy udvarban, a talajban hosszú ideig életképesek lehetnek. Érdekes túlélő helye a parazitáknak például a szennyvíz. Szennyvíz vagy a szennyvízi szap, annak ellenére, hogy ott rendkívül anaerob viszonyok fordulnak elő az esetek többségében, mégis nagyon sok parazita ezeket az extrém körülmények között is kibírja, és hogy mennyire kibírja, erre csak egy példát tudnék mondani. Az amerikai szennyvíz szabvány az azt mondja ki, hogy amennyiben én egy üledékből, egy lebomlott anyagból, bármiből tudok mutatni egy képletet, amiről felismerem azt, hogy az micsoda, tehát konkrétan egy parazitának a petéje, vagy egy egysejtűnek a cisztája, akkor azt úgy kell tekintenem, hogy élő. Mintha élő volna, mert gyakorlatilag amelyik a szerkezetét megőrzi, az potenciálisan élő lehet. És ez elgondolkoztató dolog, ez azért alakult ki, mert egy parazitának az életképességéről meggyőződni nem olyan könnyű, mint egy mondjuk egy baktérium vagy egy vírus esetében, hogy in vitro leoltom, és akkor ott megnézem, hogy szaporodik-e vagy sem, hanem megfelelő adekvát gazdába kell oltani, márpedig mondjuk egy gerinces gazdát keríteni ilyen kísérleti célra, hát nem olyan egyszerű. Éppen ezért abból indulunk ki, hogy egy parazita mindenképpen életképes lehet, hogyha integritását kvázi a szemünk számára megőrizte. Attól még esetleg ő elhalhat, de tapasztalatok arra intenek, hogy legyünk óvatosak ebbe a tekintetbe, és ez mondjuk nem olyan szempontból érdekes az emberiség számára, hogy mi történik esetleg az ember után, hanem a gyakorlatban is van ennek jelentősége, hogy mondjuk egy elnéptelenedett területet mikor tekinthetek én fertőzőanyagmentesnek. Ahhoz, hogy egy parazita alkalmazkodjon, mindenképpen életfunkciókat kell mutatnia, hiszen a szelekció csak így hat rá. Tehát természetesen mondjuk, ha feltételezzük azt, hogy egy adott gazdafaj egy bizonyos területen kihal, eltűnik, de egy parazitamentes rész populációja újra benépesíti azt az adott helyet, akkor ez a populáció ki van téve annak, hogy a korábbi parazitáinak a rokonai nagyon gyorsan be tudják népesíteni ezt a életteret. Bár parazitológiában a nis fogalma az nem olyan egyértelmű, mint ahogy ezt az altozita szervezeteknél használjuk, de voltak éppen itt is erről van szó. Tehát egy üres gazda az egy szabad terület egy új parazita számára. Hogy ez mennyire így van, azt alátámasztja, hogy vannak olyan paraziták, amelyek képesek nem adekvát gazdában is túlélni. Tehát nagyon ritkán előfordul, hogy egy olyan parazita, amelyik mondjuk normál körülmények között nem fertőz embert, megtelepszik bizonyos egyénekben, és ott utódokat is létre tud hozni. Ha ez a folyamat mondjuk egy másik parazita hiányában gyakrabban következik be, akkor előfordulhat, hogy a szelekció abban az irányba hajtja ezt a fajt, hogy jobban alkalmazkodjon ehhez a gazdához, és ez a találkozás ez egyre nagyobb valószínűséggel valósuljon meg, és előbb-utóbb adaptálódik a gazdához.
Ezt a fajta az alkalmazkodó képességet mennyiben befolyásolja az ember által termelt vegyi anyagok összessége?
Maguk a vegyi anyagok, hogy mennyi parazitát vagy kórokozót pusztíthatnak el a gazdán kívül, én ebben nem hiszek, hogy igazán ez a folyamat nagyon hatásos lenne. Tehát az ember által termelt vegyi anyagok annak ellenére, hogy nagy pusztítást tudnak végezni a környezetben, pontosan az ilyen nagyon rejtőzködő életmódot folytató szervezetek számára, mint a paraziták, nem igazán lehetnek hátráltató tényezők. Tehát ezek az organizmusok amúgy is arra vannak felkészülve, hogy rendkívül kevés utódból igen rövid idő alatt nagyon nagy populációt hozzanak létre, tehát ha csak egy-két pete is úgymond életben marad, már a faj fönnmaradt. És ebből a szempontból ugye totális devasztációt vegyszerekkel nem nagyon lehet elérni, vagy elképzelni.
Ha mondjuk a parazita valamilyen módon megváltozik tőle, tehát a genetikai állománya is ennek ellenére mégis utódokat tud nemzeni, akkor lehetséges, hogy ez megváltoztat egy egész fajt?
Én kételkedek abban, hogy egy rapid kémiai hatás olyan irányba tudna megváltoztatni egy parazitát, hogy komoly előnyt szerezzen egy gazda szervezet inváziójához. Azért, mert ugye végül is ez csak mutáció révén történhet, márpedig a mutációk zöme ugye az káros. Tehát annak a valószínűsége, hogy egy parazitára valami módon előnyös mutációt idézzen elő egy bizonyos vegyi anyag, ez szinte nullával egyenlő. Akkor, hogyha ez a folyamat magában az élő szervezetben megy végbe, akkor nagyobb esély van ilyesmire. De én attól nem tartok, hogy mondjuk az ember által szándékosan vagy szándékolatlanul környezetbe jutott anyagok ezeknek a kórokozóknak a potenciális fertőző képességét fokozzák. Tehát, mert nyilvánvalóan arra gondolok, hogy az emberekben van egy olyan félelem, hogy ez a rengeteg vegyi anyag, amit kijuttatunk a környezetbe, ez nem segíti-e a parazitáknak a velünk szemben tanúsított jó indulatát, hogy úgy mondjam, tehát esetleg még agresszívebbek lesznek. Ez nem ilyen egyszerű, inkább arról van szó, hogy a gazda populációnak a viselkedése, tehát az, hogy mennyi ember van, milyen az emberek mozgása, mennyire változnak az egyes népcsoportoknak a szokásai, vagy a mozgása, hogy bizonyos elszigetelt területekről hoznak-e más területekre parazitákat, vagy sem, ez sokkal jobban befolyásolja a parazitáknak a fennmaradását, mint az, hogy a mi vegyi anyagaink milyen pusztítást vagy milyen előnyt idéznek elő a parazitákban. Teljesen mindegy egy adott vonatkozásban, hogy ezekkel a parazitákkal mi lesz vagy mi nem lesz, azért, mert nem az embernek a tudatos elkerülése az elsődleges az ellenük való harcban, hanem igenis az az immunitás, ami egy egészséges emberben fennáll, az oroszlán része a paraziták elleni védekezésnek. Én azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a fertőzéseknek a 99%-a azért semmisül meg, mert az immunrendszerünk az őrt áll. De különben egyébként nem törődünk a dologgal, és ez a bizonyság arra, hogy ez a bizonyos különben nem törődünk, általában nem törődünk ezekkel a parazitákkal, hogy mégse lesz mindenki pakolva a parazitákkal. Tehát azért az őrangyalunk az fölöttünk áll, és szerencsére az megakadályozza. És azt kell, hogy mondjam, ez az állapot valahol a paraziták számára is hasznos. Mert hogyha a gazdák azok csak úgy hullanának jobbra-balra különböző parazitáktól, hát akkor a paraziták sem maradnának olyan hosszú ideig. Maga az a tény, hogy a paraziták milyen sikeresek az evolúció szempontjából, az elgondolkodtató. Hogy nagyon sok alacsony rendű szervezet, parazitikus szervezet rendkívül ősi struktúrákat őriz, rendkívül ősi morfológiája van, ami azt is kifejezi, nem csak egy ilyen alkalmazkodás a gazdához, hogy nem volt szükség arra, hogy túlságosan bonyolultan evolválódjon, mert az az állapota, ahogy meghódította a gazdát, nagyon-nagyon sok földtörténeti koron keresztül változatlannak megőrizve bevált. Igazából ez az együttélés a gazda és a parazita között, ez egy nagyon jó alkalmazkodás, és hogy a gazda meg nem tudott tőle megszabadulni ilyen hosszú idő alatt, az azt mutatja, hogy a gazdának a fitnessét igazából nem is nagyon rontotta hosszú távon.
Hogy is feltehető, hogy ez a későbbiekben, akár az ember eltűnése után is ugyanígy folytatódik?
Ez egészen biztos, ez természetes. Az ember a fajok sokaságában csak egy pont. És valószínűleg, hogy az evolúció, hát ha arra gondolok, hogy az evolúció történetében, ugye, hogy például hozni szokták, az ember csak egy tized másodperc, egy napnak tekintem az egész evolúciós folyamatot a Földön. De hát így kell értékelni az ember szerepét a parazitáknak a vonatkozásában, és ne felejtsük el, hogy minden emberi parazita valahonnan egy másik élőlényből került az emberbe. Tehát igazából ez csak egy evolúciós pillanat a paraziták számára, hogy éppen emberen tartózkodnak.